Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Sauder Dáviddal fogok beszélgetni itt a Trend FM stúdiójában. Szervusz, Dávid!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Dávid egyébként arról híres, itt a rádióban, hogy már volt itt, de egyébként arról beszélgettünk korábban néhány héttel ezelőtt, hogy egy képzőművész hogyan tudja használni a mesterséges intelligenciát az alkotásaiban, és arról is beszélgettünk, hogy ez technikailag hogy működik, általában te hogyan csinálod, nem úgy, mint általában, de szerintem majd röviden ezt itt most elismételhetjük a hallgatóknak, hát ha valaki nem hallotta a előző adást, és akkor most mindenféle egyébről is fogunk beszélni, például, hogy lehet mesterséges intelligenciával tapétát készíteni, ki csinálja a tapétát, te vagy a mesterséges intelligencia, és még szerintem beszélgetünk egy picit ennek a piacáról is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy folytatjuk az előző beszélgetést, csapjunk bele, Dávid. Röviden szerintem ismételjük át, hogy te tulajdonképpen hogy dolgozol a mesterséges intelligenciával képzőművészként.
Hát ugye a mesterséges intelligenciának a, nevezzük ezt generatív képalkotásnak, én nem szeretem ezt a megközelítést, mert valójában ez nem egy generatív képalkotás. Alapvetően ugye arról beszélünk, hogy van egy elképzelésünk, ezt valahogy szövegesen megfogalmazzuk, és ezt egy adott képalkotó rendszernek mondjuk úgy, hogy beadjuk ezt a szöveget. Ez a legalapabb megközelítés, szeretnék egy almát látni az asztalon, és akkor valamilyen stílusban mesterséges intelligencia reagál erre. Miből képes erre reagálni? Abból képes, hogy megtanították egy csomó dologra. És akkor ugye az az első kérdés, hogy akkor ő tényleg csak azt tudja, amire megtanították, vagy tud valami teljesen mást is. És ezen kezdtem én másfél-két évvel ezelőtt gondolkodni, talán most már több mint két évvel ezelőtt, hogy vajon tényleg többet tud ez, vagy mindig csak limitálva lesz erre a tudásanyagra, amit úgymond trénelnek, adnak neki. És akkor rájöttem arra, hogy ezek a mesterséges intelligenciák arra is alkalmasak, hogy az ember feltöltsön képeket, és a saját képeit referenciaképként használva megpróbálja rávenni a mesterséges intelligenciát arra, hogy ezekből a képekből dolgozzon. És amikor kijön valami eredmény, akkor azt az eredményt újra fel lehet dolgozni a klasszikus eszközökkel, ami mondjuk egy digitális művész esetében a jól ismert Photoshop, újra lehet vágni, kollázsolni, montázsolni, hozzátenni, összeéleszteni más képekkel, és ebből ilyen nagyon sajátságos stílus lehet létrehozni. És az ember elég ügyes, és eléggé mondjuk az a célja, hogy egy saját stílust hozzon létre, akkor ezzel azért elég jó eredményeket lehet elérni. Én ezen a nyomvonalon indultam el nagyjából, és ezt próbálom tágítani. Azt szeretném valahogy elérni, ami kicsit egy ilyen demonstratív dolog is az én alkotói folyamatomban, hogy azt lehessen mondani, hogy van egy saját stílusom a mesterséges intelligenciával. Hiszen a hallgatók is találkoztak már azzal a jelenséggel, mindenféle szociális médiában, közösségi médiában, hogy látnak egy képet, és azt mondják, hogy na, tessék, ez mesterséges.
Bosszankodva mondjuk.
Bosszankodva, például most egy valóságsónak láttam itthon a plakátját nagyban, és arról szerintem már mindenki tudja, hogy mesterséges intelligenciával készült. Na most meglátott volna azt a plakát. Ha ez volt a cél, akkor ez tök jó, illetve nem tudom mennyire tök jó, de hogyha az ember szerette volna ezt úgy megcsinálni, hogy ne látszódjon, akkor meg lehetett volna ezt úgy csinálni, hogy ne látszódjon rajta, hogy mesterséges intelligencia.
És ez fontos, hogy ne látszódjon, szerinted?
Nézd, valójában ez egy művészeti koncepció része. És ez a művészeti koncepció, ez az egész industriára átterjed, hogy mennyire akarja láttatni azt, hogy a mesterséges intelligencia mesterséges intelligenciával készült, vagy mennyire szeretné azt, hogy eltakarni ezt az egészet. Hadd mondok erre egy példát, ugye. Most egy kicsit itt átmegyünk egy kicsit a kereskedelmi részére, tehát a képzőművészetet kivéve átmegyünk egy kicsit az alkalmazott művészeti részre, mert ez egy nagyon izgalmas fordulópont lehet. Ugye nézzünk egy kis közepes ügynökséget, reklámügynökséget, és valamiféle produktumot el kell adniuk, mondjuk legyen egy üveg, az üvegre mindig szükség van, egy pohár. Na most ugye ahhoz, hogy ezt a poharat először is eladják a megrendelőnek, hogy milyen típusú reklámot szeretnének ebből csinálni, akkor hát ez egy nagyon nehéz folyamat. Lehet, hogy el kell menni egy fotostúdióba, lehet, hogy fel kell menni egy ilyen úgynevezett stock oldalra, ahol x-száz euróért megvásárolják a fotó felhasználási jogát. És akkor itt a mesterséges intelligencia, hogyha az ember egy picit ért hozzá, és tudja, hogy mit szeretne, akkor egész pontosan egy pohárnak a fotóját el lehet készíteni, olyan fényezéssel, amilyennek az alkotó elképzeli, olyan háttérrel, amilyennek az alkotó elképzeli, és ebből manapság már egy stockfotó minőségű képet lehet generálni. Na most ez ugye egy csomó mindent felgyorsít. Egyrészt felgyorsítja azt, hogy egy termék esetében egy megrendelésre sokkal könnyebben el lehet jutni, hiszen nagyon valósághű képet lehet generálni arról, hogy hogy fog kinézni majd ez a termék, hogyha belekerül egy katalógusba, és hát meg lehet magát a terméket is úgy vizualizálni, hogy nincs többet szükség erre a típusú fotózásra. Uh-huh. Ez most nem azt jelenti, persze, most tudom, mindenki fejében nagy kérdőjel jelent meg, ami villog, hogy úristen, akkor itt most milliók fogják a munkájukat elveszíteni. Hát azért ez ennyire nem egyszerű, hiszen azért ehhez is érteni kell, és ehhez is tudni kell, hogy használunk fel referenciákat, és miként használunk fel referenciákat. Egy biztos, hogy nagyon sok esetben nagyon könnyűvé válik a tervezés, és ez főleg olyan ügynökségekre koncentrál, akik kisebbek, és nem engedhetnek meg maguknak mindent.
Uh-huh. Ja, ilyen érdekesen ellentmondásos ez az egész mesterséges intelligencia kérdés, mert valóban tényleg annyira hasznos, ugyanakkor nagyon-nagyon ijesztő, hogy mikortól lesz az, amikor ez már még könnyebbé válik, amit most így mert most még kell hozzáértés, meg nem tudom micsoda, aztán lehet, hogy később már hozzáértés se kell, mert annyira okos lesz a mesterséges intelligencia, hogy mindent magától fog csinálni, és mesélted az elején, hogy még a műsor elején, műsoron kívül, hogy az utóbbi időben volt arra példa, hogy tapétát csináltál mesterséges intelligenciával, gondolom valamilyen céggel való együttműködésben.
Én együtt dolgozom egy belső építés csapattal, a Freeform Our Collective-vel, és kitaláltuk tavaly, illetve hát ők kitalálták tavaly, volt ez a Szalon Budapest nevű rendezvény, és ott mindig van egy ilyen open call, és tavaly 23-on ez a Flower Power névre hallgatott, uh-huh. És ők kitalálták, hogy fú, hát akkor pályázzunk valamit úgy, hogy bevonva az én mesterséges intelligenciás alkotói folyamatomat, ők a saját belső építés szűrőjükön és koncepciójukon keresztül ezt átfolyatva létrejön egy interiőr. És hát ez egész egy ilyen nagyon ellentmondásos dolog volt, főleg azért volt számomra az...
Láttam egyébként.
Örülök neki, hogy láttad, nagyon sok emberhez eljutottunk, viszont aminek nem örültem, hogy technikailag nem tartottunk még ott, hogy ekkora méretbe tudjunk nagyítani. Tehát számomra elképesztően komoly izgatottsággal járt az, amíg a tapéta ki nem jött a gyárból, és ki nem bontottuk az első tekercset. Viszont jól sikerült, és jók voltak a visszajelzések, és találtunk egy fantasztikus partnert, ez a Technografika nevű lombardiai, igen komoly tapétagyártó cég, és ők beleszerettek ebbe az egészbe, és akkor felmerült a kérdés, hogy hát ilyen még nem volt, és hogy ők beállnának-e mögé, és hogy célzottan tervezzünk meg egy 5 darabból álló szériát, ami nagyjából a földtől, illetve a víz alatti világtól, a földön keresztül, a kerten keresztül, amit te is láttál a Szalon Budapesten, a lebegés, és utána a világűrnek egy ilyen nagyon absztrakt megfogalmazása lett.
Ezt milyen stílusban kell csinálni, vagy ezt mi volt az elvárás?
Nem volt elvárás.
Semmilyen
nem volt
elvárás?
Nem volt elvárás. Ugye a koncepció az jött a belső építés csapattól, és hát az volt a kérés, hogy a saját stílusomat, amennyire tudom, ezt vonjam bele az alkotói folyamatba. És amik létrejöttek, azok nagyon látványosak. Ezzel bekerültünk most a Berlin Design Week-be, ott több tapétát is bemutattunk, és megyünk tovább ezzel az egész elképzeléssel. Hiszen az olaszok látják ebben a lehetőséget, látják azt is, hogy ez nem egy hétköznapi tapéta, tehát ezt nem szívesen bárki teszi ott az otthonába bele, hanem azért ez kell egyfajta olyan nyitottság, meg egy csomó nagy tér is, hiszen ezek hatalmas méretű objektumok helyezkednek el ezen a tapétán. És hát ugye itt van egy másik kérdés, hogyha ezek így elkészültek, akkor megnyílik egy új üzletág, hiszen nem csak az van, hogy egy katalógusból lehet tapétát választani, hanem azt lehet mondani, hogy hát figyelj, itt a gyerekszobám, és lehetne ide valami klassz tapétát személyre szabottan csinálni.
Mondjuk így grafikus alapon ez eddig is volt, csak nem mesterséges intelligenciával készítették, de eddig is volt ilyen, hogy grafikusok saját elképzeléseket alapján csináltak szerintem itt tapétát, csak ebben az nekem a nagyon érdekes a vizualitás, ami ezen megjelenik, mert nem egy szokványos tapéta tartalom, ami megjelenik rajta, hanem egy teljesen fantáziavilág, ami a te fejedből szökkent ki, és akkor abban valakinek élnie kell majd, mert hogyha kirakja a szobájára, akkor a része lesz ennek az univerzumnak, amit te teremtettél ezeken a tapétákon.
Nagyjából igen, de azért lehet nyilván finomabb dolgokat is csinálni. Tehát, hogy én azért egy picit erőszakosnak érzem sokszor a saját stílusomat, van egy saját abszurd, szürreális stílusom, amit tudom, hogy olyan, amilyen. De ahogy mondtam az elején, az nagyon fontos, hogy egy saját stílust hozzak létre. Uh-huh. Tehát legutóbb volt egy ilyen játék a fejemben, egy kedves ismerősünkről kiderült, hogy nagyon beteg, és akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy milyen fura dolog ez az emberi szervezet, hogy így 50 fele egyre több nyavajánk van, és hogy ezeket nem feltétlenül látjuk, ezeket a nyavajákat. De mégis milyen fura, hogy együtt élünk a saját szervezetünkkel. Tehát láthatatlan, de mégis bennünk van, mégis részünk. És hogy lehetne ezt valahogy úgy vizualizálni, hogy lehetne ennek az egésznek egy olyan manifestációt vizuálisan létrehozni, ami megmutatja ezt az ellentétet, hogy a miénk is, meg nem a miénk, hiszen nem látjuk.
Legalábbis nem uraljuk.
Nem uraljuk. Köszönöm, ez így kellemesebb megfogalmazás, vagy pontosabb. És akkor ezen kezdtem el gondolkozni, és csináltam ezeket az anatómiai pulcsikat, amik tulajdonképpen pulóverek, amin emberi szervek vannak rajta, és hát baromi látványosak. Most nem azért, ezt nem magam fényezéséből akartam ezt elmondani, hanem azért akartam volna ezt elmondani, mert én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon abszurd képi világ. Egy nagyon abszurd és taszító képi világ. Ennek ellenére az emberek elfogadták, és egyszerűen nagyon azt kezdték kérdezni, hogy mikor lehet ebből rendelni. Hol lehet ezt majd megvenni? Tehát, hogy egy nagyon ellentmondásos ez az egész, hogy igazából visszadobom neked a kérdést, hogy lehet, hogy az embereknek igénye van erre a fajta abszurd képi világra.
Ja, szerintem biztosan, mert annyira... Egyébként ez érdekes, hogy ezt felveted, ezt a kérdést, hogy vajon miért van erre igényünk, de annyira jó így kifordítva látni a világot, mert te tényleg kifordítod néha a világot, vagy olyan érdekes vizuális, meg tartalmi dolgokat társítasz a képeiden, amivel olyan dolgokra világítasz rá, ami mindenkiben ott motoszkál, csak nem tudja megfogalmazni, és te se szavakkal fogalmazod meg, csak a képeiden keresztül egy ilyen sűrített üzenet formájában nyilvánvaló lesz nekünk, és olyan jó erre úgy rá csodálkozni, hogy valaki ezt ki tudja mondani a kép eszközeivel. Szerintem ezért van igénye az embereknek egyébként, mert nagyon sok ilyen dolgot fogalmazol meg a képeiden.
És hogy visszatérjünk egy kicsit a beszélgetésünk témájához, ebben azért nagyon komoly segítség a mesterséges intelligencia, mert ugye eddig hogyan dolgozott egy digitális művész, hát leginkább valamilyen képi editor vagy animációs editor szoftverrel dolgozott, és összemontírozta a képeket valahogy, ami nagyon sok ideig tartott. És valójában az én alapvetésem, hogy a mesterséges intelligencia ebben a munkafolyamatban egyfajta ragasztó, ami összeragasztja a dolgokat, amiket én beviszek neki, plusz kapunk egy kis extrát, mert mögé épít egy varázslatos világot, és ez a varázslatos
világ. De ez a másik, a varázslat szerintem.
A varázslat, igen, ez egy nagyon fontos dolog. Ettől egy olyan látványt, egy olyan spectacular látványt tesz a kép mögé, amitől egyedülállóvá válik az egész. És akkor persze hallom már most az emberek susorognak, hogy persze, hát nem is kell ezért megdolgozni, de azért meg kell dolgozni, mert az embernek pontosan tudnia kell, hogy mit akar megvalósítani azon a képen. Másrészt, aki azért dolgozott már komolyabb háromdimenziós grafikai szoftverrel, azt tudja, hogy ott azért nagyon-nagyon sok idő elmegy arra, hogy az ember objektumokat faragjon. Kezd szinte olyan, mint a szoborfaragás. És én azt éreztem, hogy a mesterséges intelligenciával valahogy az energiám jobban egyben marad, és jobban tudok magára a koncepcióra összpontosítani, tehát mondhatni egyfajta konceptuális művészet születik meg ezzel inkább. Ezek koncepciók, mint ahogy a kardigánok, amiket az imént mondtam, ezek is koncepciók, a tapéta is önmagában egy koncepció volt, és aztán ebből lehet tovább lépni, ebből el lehet kezdeni azon gondolkodni, hogy akkor a pulóverből egyszer tényleg pulóver lesz, és ezt valaki majd megköti, a tapétából valamikor tapéta lesz, van egy porcelán sorozatom, kifordítottam a gyerekkoromban a nagyszüleim polcán látott, és számomra játékra nem megkapható porcelánokat megcsináltam, egy jól kifordítva, picit abszurdá téve, ugyanígy a mesterséges intelligenciával, és hát azt éreztem, hogy hát ebből akár lehetne termék is. Tehát ez egy koncept ebben a formájában, és a következő lépés. És ezt úgy szoktam általában megfogalmazni, hogy egyfajta szimulációt hozok létre a mesterséges intelligenciával. És aztán ez a szimuláció, az a kérdés, hogy hogyan megy tovább.
Nem, egyébként így most az jutott eszembe hirtelen, hogy nézegetve itt az Instagram oldaladon a képeket, de van Facebook oldalad is, meg mindened van, tehát sok helyen elérhetők Sauder Dávid képei, de már ijesztő az a szintű fantázia terjedelem, ami benned van. Szóval, hogyha az ember végignézi ezeket a képeket, akkor már befogadhatatlan az a tudat, hogy valakinek a fejében ennyi minden irány elindul. Tehát, hogy jut eszedbe, mit tudom én, hogy itt figurák nőjenek ki valakinek a hajából, vagy mit tudom én, politikusokat csigán lovagoltat, rémes diktátorokat fogalmazunk inkább úgy, vagy... És még sorolhatnám ezt az egészet, ami egy ilyen kapricsó gyakorlatilag az Instagram oldalad és a Facebook oldalad, szóval szuper szórakoztató ezt nézni, és vicces.
A figurák a hajban az úgy jött, hogy éjszaka nagyon viszketett a fejem. Nekem ilyen nagyon sűrű hajam van, és hogyha valahogy nem tudom, valami történik, akkor nem kap levegőt a fejbőröm, és elképesztően viszket éjszaka, de csak éjszaka.
És ilyen prózai okból indult ki ez?
És azon kezdtem meg. Nem, ez mindig utána, tudod, ez valahogy úgy van, hogy az ember elkezd gondolkodni ezen, hogy... Mi is ez a viszketés, hogy nem foglalkozunk egyébként a viszketéssel annyit, amennyit foglalkozhatnánk vele, mert azért belegondoltak már a kedves hallgatók abba, hogy talán az életükben egy nap sem volt, amikor nem viszketett volna valami, és nem kellett volna valamit megvakarni. A vakarás az egy elképesztően fontos gesztus. Mindig viszket valami, ha idegesek vagyunk, ha kiszárad a bőrünk, stb. De hogy lehetne ezt valahogy vizualizálni? Hogy lehetne ezt valahogy úgy képpé varázsolni, hogy mindenki egy kicsit elgondolkozzon ezen a viszketésen, és akkor nyilván lehetett volna azt, hogy ilyen vakarózó embereket csinálok, de hát ez közel sem olyan vicces, de azon kezdek el gondolkodni, hogy ezek egy ilyen kis pontok a fejemen, amikor viszket. És
manók.
Manók, és mi van, hogyha észak a manók mennek bele a fejemben, de valahol nyilván az is benne van, hogy éjszaka az emberből kijönnek az álmokon keresztül valahogy az egész napos feszültségek egy ilyen nagyon szürreális módon, és azt is akartam valahogy vizualizálni az egészben, hogy éljük meg, és mik ezek a gondolatok, mert hát azért legtöbbször az álmaink, vagyis legalábbis az én álmaim, azok mindig emberek, és emberek közti kölcsönhatások köré összpontosulnak, és hogy ez is valahogy így benne volt ebben az egészben, és megcsináltam ezt az öreg hölgyekkel is, ahol ez az öregedés, ez persze nagyon érdekel, meg volt egy fantasztikus nagymamám, aki miatt nagyon, meg nagypapám, aki miatt nagyon-nagyon sok öreg karaktert használok, meg van az öregekkel egy ilyen elképesztő kapcsolatom, és szeretetem, és tiszteletem, és hogy az emlékezés és a felejtés. Volt egy ilyen sorozatom, amikor az öreg hölgyek fejére, meg az öreg urak fejére világító körhintákat tettem, és ott meg ugye a demenciának ez a jelensége. Mert hogy ez a demencia, ez egyre tisztább számunkra, hogy egyre több és több ember lesz demens, és hogy ez azért egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
Ez egy furcsa üzenet, hogy felejtéssel reagálunk erre nagyon-nagyon sok információt és tudást folyamatosan felhalmozó világra. Érdekes védekezési mód lehet ez.
Hát védekezési mód, csak hogy ezt alkotóként én hogy tudom feldolgozni, és nyilván benne van az is, hogy azért rettenetesen majrézom azon, hogy mondjuk én is demens lehetek, és hogy az egyfajta ilyen feldolgozási út. Ezekben a képekben nagyon-nagyon-nagyon sok a feldolgozás, és még egy ilyen utolsó mondatként annyi, hogy
valami vidámabbat találjunk.
Vidámabbat. A mesterséges intelligencia, vagy nem mesterséges intelligencia, az szuper, hogyha az ember képes arra, hogy feldolgozza a saját magusait, mert amikor kijön, akkor utána sokkal jobb lesz.
Köszönjük, ez tényleg nagyon szép és pozitív volt. Köszönöm szépen, Sauter Dáviddal beszélgettem, aki képzőművész, és a művészet a mesterséges intelligencia témája köré csoportosul szerveződik, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez nem az utolsó beszélgetésünk, mert soha nem tudjuk valahogy ezt a témát eléggé kibeszélni, annyira érdekes, és mindig új dolgok történnek ezen a területen. Köszönöm szépen, Dávid, a beszélgetést.
Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem ismételten.
És a hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsor pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.